Jézusban szeretett testvéreim, a Teremtés könyvének tanúsága szerint a mai első olvasmány főszereplője Ábrahám a hangzott, vagy elhangzott történetnek az idejében 99 esztendős volt. A szóban forgó könyvnek köszönhetőleg pár pontos évszámot tudunk azonosítani Ábrahám életéből. A 12. fejezetből, ahol indul Ábrahám története, kiderül, hogy a meghívásnak a pillanatában Ábrahám 75 éves. Amikor a mindenható Isten parancsából és felesége akaratából a szolgálótól, Hágártól fia születik, akkor meg 86 esztendős. 99 éves, akkor több minden történik túl a mai esemény, akkor az Úr fölfedi Ábrahámnak a saját nevét, hogy El Shaddai, a felesége és az ő nevét megváltoztatja Sárairól Sárára, Ábrámról Ábrahámra, ezzel mintegy jelezve, hogy lefoglalja magának. Ugyanakkor kéri az Úr tőle, hogy 13 éves fiával, Iszmaellel metélkedjék körül, és hát a mai történet, amikor odaáll az Úr elé, és Szodoma és Gomora sorsáért aggódva szinte alkudozik az Úrral, és ez az alkú nem más, mint ima, az imának az a változata, amiről az evangéliumban Jézus is beszél, kérjünk, zörgessünk, akár erőszakosan is próbáljunk követelőzni Urunknál, Istenünknél, mert amiként az Atya megadja gyermekének mindazt, amire szüksége van, ugye a mindenható Isten is törődik velünk. És ha belegondolunk, kedves testvérek, abba is, túl ezeken az évszámokon, ugyancsak a Biblia tanítása szerint, vagy a Biblia információja szerint a 60 éves ember már öreg embernek számít, akkor egyenesen azt kell mondanunk, hogy Ábrahám már a meghívásnak az időpontjában, de később is, ami életének a csúcs tevékenysége, igen-igen előre haladott korú embernek számít. És itt már is levonhatunk magunknak egy nagyon, de nagyon fontos dolgot, és pedig azt, hogy Isten nem írta le az öreg embereket, Isten nem iktatja ki az öregeket, Isten odafigyel az öregekre is, és alkalomattán olyan feladattal bízza meg őket, ami szinte ember fölötti, vagy mondhatnám úgy is, hogy egy fiatalabb korúnak is számot tenne. És Ábrahám fölvállalja éltesebb kora ellenére azt a küldetést, amit Isten neki szánt, lett a választott népnek az ősatja, hiszen test szerint a választott népből származik a mi megváltónk Jézus Krisztus, így szó szerint beteljesedett az, amit az Úr Ábrahámnak mondott, hogy általad nyer áldás a Föld minden népe. Túl ezen, amit elmondtam, tehát a mindenható Isten szemében az öregek, az idősebbek is nagyon értékesek, mert lám mire hívta meg az Úr Ábrahámot éltes kora ellenére. Az, ahogy Ábrahám szóba áll az Úrral, ahogy alkudozik, ahogy imádkozik Szodomáért, az egyben mindannyiunk számára követendő példakép is. Az Ószövetségi Szentírás tanúsága szerint már többen követték Ábrahámot ebben a tettében. Párat meg is említek, első helyen említeném éppen Mózest, aki nem csak hogy kihozta a fogságból a választott népet, és a pusztai vándorlás 40 éve alatt intézi ügyes-bajos dolgait a népnek, hanem folyamatosan imádkozik a népért. Én csupán csak négy dologra hivatkoznék itt és most, de sokkal több van a Szentírásban leírva vele kapcsolatban. Az első, amikor a pusztában nincsen víz. Neki mennek Mózesnek, és oda azt kérdi, Uram, mit kezdjek a néppel? Ez már ima. És akkor hallja a válasz, hogy üss rá botoddal a sziklára, vizet ad a népnek. Vagy amikor Refidimnél zúgolódnak, és akkor az Úr mérges kígyókat bocsát a népre, sokakat megmarnak, ezek meg is halnak, és akkor a választott nép fiai maguk mennek oda Mózeshez, és mondják, hogy imádkozzál értünk, járjál közbe az Úrnál, hogy vegye el tőlünk ezt a csapást. Láma közben járó imának bibliai gyökere van. És Mózes imádkozik, és akkor kapja a parancsba, hogy állíts részkígyót, és akiket megmarnak a kígyók, és rátekintenek a részkígyóra, azok megmenekülnek. Vagy ott van, amikor az amalekitákkal meg kell ütközni, Amaleknek a fiai harcedzett emberek voltak, Mózesnek a népe egy csürhe banda, más jelzőt nem lehet rájuk találni, vonulnak úgy, ahogy adta az Isten. És ezekből próbál ugyan Józsué valamiféle hadsereget összeállítani, tehát egy napon nem is lehet említeni őket az amalekitákkal. És akkor Mózes tudja, hogy mi a dolga, ő fölmegy egy dombra, vele megy Áron és Húr, és ott Mózes napestig imádkozik. Amikor már nem bírja tartani a karjait, mert elfárad ő is ember, akkor Áron és Húr egy körre ültetik, tartják a két kezét, és Mózes addig imádkozik, amíg lent Józsué a maga szeretvedett hadseregével legyőzi a harcezred amalekitákat. És ugyancsak Mózes ajkáról hangzott el talán minden idők legszebb imája, nem számítva a zsoltárokat, amikor a Deuteronómium, a második törvénykönyv 9. fejezet 26. versében így imádkozik. Uram, Istenem, ne pusztítsd el népedet, örökségedet, melyet nagy hatalmaddal kihoztál Egyiptomból és szabaddá tettél. De nem csak ilyen közösségi ügyekért imádkoznak, hanem másokért is, de hadd említsek még két ilyen közösségi ügyet. Az első, hogy a második Mózes utána Judit könyvében szerepel a 4.-5. fejezetben, amikor a választott népnek a fiai Jeruzsálemben értesülnek arról, hogy Nabukodonozornak a legfélelmetesebb hadvezére, Holofernes, délnek tart, Jeruzsálemnek tart, és semmi sem tudja útját állni, és akkor éppen Judit asszonynak a mozgósítására Jeruzsálemben elkezdenek böjtölni, imádkozni, vezekelni, még a papok is a turbányukra hamut hintenek, és az Úr meghallgatja az imájukat, úgy annyira meghallgatja, hogy a híres hírhet hadvezérrel éppen maga Judit bánik el, gyenge asszonyként. Bár a fogságban vannak, ezt Eszter könyvében lehet elolvasni, amikor Ámán azt ígéri a babiloni királynak, hogy feltölti a kiürülő kincstárat azáltal, ha lemészárolják a zsidókat, népirtást végeznek. És amikor ez a Mardokeusnak a fülébe jut, akkor megbeszéli Eszter királynővel, 4 napon át böjtölnek, imádkoznak mindaddig, amíg Eszter bemer menni a királyhoz népe nevében koldulni, életet kérni, és sikerrel jár a próbálkozás, mert imában felkészült erre. Túl ezen nemzeti, közösségi ügyeken személyes dolgokért is imádkoztak a választott népnek a fiai, és ezt mind-mind Ábrahámtól tanulták. Ott van Hanna, Sámuel első könyvében, nincs gyermeke. Elmegy a silói szentélybe, és ott addig sír, addig imádkozik, amíg nem kap ígéretet éppen Hélitől, a főpaptól, hogy menj csak nyugodtan haza, az Úr meghallgatja imádat. Vagy ha fellapozzuk a Szent Lukács evangéliuma első fejezetét, amikor az Ábia papi osztályából származó Zakariás Erzsébetnek a férje bemegy bemutatni az áldozatot, és ott megjelenik neki Gábor főangyal, akkor azt mondja, hogy imádságotok meghallgatásra talált az Úr előtt, íme Erzsébet fogadni fog, a gyermek neve pedig János, és tőlük származik keresztelő Szent János. Az elmúlt héten, pénteken, július 26-án Szent Annára és Joákimra emlékeztek, sok helyen tartottak templombúcsút. Az ők nevük nem szerepel az újszövetségi szentírásban, de egy második századból származó apokrif irat, a Jakab ősevangélium azt írja róluk, hogy Annának és Joákimnak hívták a szüzanya szüleit, és ez a két ember, Anna és Joákim 20 éven át imádkozott a gyermek áldásért. És kitartó imájukat az Úr megjutalmazta. És túl az, hogy apokrif iratról van szó, ez tökéletesen beleillik abba a korba, ahol a választott nép fiai számára a gyermekáldás volt a legfontosabb, Isten szeretetének a megnyilvánulását tapasztalták meg benne, a gyermekáldás elmaradása pedig éppen Isten haragját vagy büntetését jelentette számukra. Most, kedves testvéreim, összefoglalva az eddig elmondottakat, csupán csak azt akartam elmondani, idősebb testvéreim, magam számára is, hiszen elmúltam 60, és ahogy hallották, az már a Biblia szerint idősnek számít, hogy a mindenható Isten nem mondott le rólunk. A mindenható Isten idősebb korban is ad feladatot, ad munkát nekünk, és lehet, ha ez valahol az imában fog csúcsosodni. Mert nem tudunk már mindent olyan jól végezni, mint a fiatalabbak, de imádkozni talán jobban megtanulhatunk. Nagyon fontos ez. Van még két rövid gondolatom. A második gondolatot Anselm Grün atyától kölcsönöztem, de nagyon tanulságos, azért megosztom testvéreimmel. Azt írja az atya, hogy abban a kolostorban, ahol ő is éli az életét, a bencések többnyire azonos kolostorhoz vannak kötve, ahová letették a fogadalmukat, volt egy testvér, aki nagyon híres orgonaművész volt. Virtuóz módon tudott orgonálni, de neki is elteltek a napjai, és megöregedett, és döbbenten tapasztalta, hogy az ujjai már nem mozognak úgy. És ez nagyon megviselte az atyát. Belerúlt betegedve, hogy hát most ő már többé már nem értékes ember, ő megöregedett, neki már vége, stb. És akkor az egyik rendi testvér, ő maga mellé vette ezt az öreg atyát, és elkezdtek ketten beszélgetni, hogy miről azt nem tudja Anselm Grün sem, de a tény az, hogy egy kis idő elmúltával a délutáni siesta idején, pihenés idején az atya, az öreg atya bement a templomba, bekapcsolta az orgonát, és elkezdett improvizálni, rögtönözni. Ami a szívéből, a lelkéből feljött, de lassú, halk, nyugodt mozdulatokkal. Arra lettek figyelmesek a rendtagok, hogy a templom délutánonként megtelt emberekkel, akik nagy élvezettel hallgatták az öreg atyának, az egykori virtuóz orgonistának most egészen megcsendesedett játékát. Most, kedves testvérek, mindannyiunknak az öregség útján el kell jutni majd oda, amikor belátjuk, hogy nem lehet már úgy pörögni. De a csendesebb életforma is pontosan olyan értékes életforma, mint a másik. Abban kell kibontakozni. Itt kell megtalálni életünkben a sorrendet, az értékrendet. Amikor legelső helyre tesszük az Istent, halhatatlan lelkünket, az Istennel való kapcsolatunkat, hogy halhatatlan lelkünketben kibontakozzék, a családomnak a lelki előmenetelét, gyermekeimet, unokáimat, és ebben teljes értékű életet élni. A harmadik az a fiatalabbaknak szól, hiszen nincsen olyan társadalom, ahol csak öregek vannak, és olyan, ahol csak fiatalok vannak. Az életterünk egy és ugyanaz, sokszor egyetlen egy családon belül vannak idősebbek és fiatalabbak. Három lélektani dologra kell odafigyelnie a fiataloknak. És ezt a három lélektani dolgot megfigyelik, illetve meglépik, megteszik, akkor egészen biztos, hogy harmonikus kapcsolatban tudnak élni az öregekkel, és ők maguk is ezáltal boldogok lesznek. Az első, oda kell figyelni arra, hogy az öreg embernek igen-igen nagy a szeretet igénye. Nagyon sokan közülük úgy érzik, hogy nem szereti őket senki sem, vagy egyre kevesebben szeretik. És én, aki tudom azt, hogy a szeretet otthon kezdődik, ha naponta kis dózisokban jelét adom annak, hogy fontos vagy számomra, szeretlek téged, akkor szépé tudom tenni a másiknak az öreg napjait, és ezáltal én magam is lélekben gazdagodom. A másik fontos dolog, tudni kell a fiatalabbaknak azt, hogy az idősekben ott van a hasznosságnak a felfokozott igénye. Senki nem akar haszontalan ember lenni. Ha valaki úgy érzi, hogy kiszolgáltatott, hogy semmit sem engednek meg neki, emlékszek az öreg otthonban, Kolozsváron mellettem egy udvarunk volt, nagyon, de nagyon kiosztotta az ápolónő a néniket, ha kimosták a szokniukat. Én magam szóltam egyszer neki, hogy engedje, hogy bár legalább ennyit. Jó, de akkor a főnök mit fog szólni? Hát cserezzük ki a főnököt valahogy, hogy érezzék ezek a nénik, hogy ők is hasznosok valamire. Tehát nagyon fontos, hogy tudassuk, hogy hasznos vagy. És ha más nem tudnak tenni, akkor adjunk napi penzumot, ma légy szíves, imádkozzál érettem, mert ezt és ezt el kell végeznem, és a te imád nélkül nem fog menni. És ekkor már hasznosnak érzi magát az az idős ember. És a harmadik lélektani tényező a biztonság utáni vágy. Érezzék azt, hogy bízhatnak bennünk, hogy nem fogjuk őket félredobni, öreg otthonba dugni, és tudom is én mit csinálni velük, hanem amíg vagyok, és amíg van, addig én is az övé vagyok, és mindenem az övé. Ezt fiatalként, üzenetként meg tudjuk nem szóban, hanem naprakész cselekedetben fogalmazni feléjük, akkor egészen biztos, hogy az öregeknek az életét szépé tesszük, ahogy mondtam, és a mi életünk is kiteljesedik ebben a szeretet szolgálatban. Nos, kedves testvérek, a mai első olvasmány kapcsán, Ábrahám kapcsán ez volt az én mai üzenetem. Ha úgy gondolják, hogy van mit tanulni belőle, akkor azt mélyen, de mélyen írják a lelkükbe. Amen.